A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő. Híradással délben jelentkezünk legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók, 9. rész. Az eltüntetett új avangárd. Sorozatunk mai beszélgetésének résztvevői Margócsi István, Takács József és Mészáros Sándor. De előtte hallgassanak meg egy körülbelül 7 perces felvételt a rádió archívumából. 1979 elején az egyetemi színpadon lépett fel az azóta fiatalon elhunyt Hajas Tibor, aki estje előtt a performance természetéről beszélt. Ugyanabban az időben 1979. február 2-án a Kossuth Rádióban hangzott el Érintés című rádió performance-e. A szöveg 1989-ben jelent meg a Szó gettó című kötetben.
Az alatt az idő alatt, amit itt töltenek egy kulturális esemény kedvéért, az a néhány perc pontosan elegendő bármiféle katasztrófa bekövetkeztéhez, mert hiszen ahhoz egy pillanat elég. Pontosan ez az az idő, ami alatt a lakásukba óvakodó betörő, megriadva valami zajtól alvó gyerekük orkát a füléig metszik, vagy pont ez alatt az idő alatt erőszakolják meg a szeretőjüket, és ők mindebből kimaradnak egy olyan állapotban, hogy sem segíteni, sem védekezni nem tudnak. Ez érezhetően feszültséget, szorongást, frusztrációt, izgalmat váltott ki. És ettől azzal tudtam megváltani őket, hogy egy hármas magnézium lobbanás fényében megmutattam nekik, hogy az én időm kurtára van méretve ott abban a teremben, legalábbis abban a helyzetben. Hátrakötve a kezem lógtam egy kötélen, ami az időt nagyon is behatárolja, hogy egy ilyen fizikai helyzetben egyáltalán mennyi időt lehet eltölteni, és erre akartam figyelmeztetni a közönséget is, megmutassam nekik azt, hogy szükséges az időről gondolkozni, mert mindnyájan a magunk módján ugyanígy lógunk azon a kötélen. Mindegyikünknek megvan a magunk kötele. Nem vagyok biztos benne, hogy ez egyértelműen képzőművészet. A leglényegesebb kapcsolata az, hogy esemény. Az igazándi különbség a kettő között valószínűleg az, hogy a happening az, mivel a képzőművészet egy korábbi tudatállapota, elsősorban még a képpel magával, mint anyagi, mint dologi eseménnyel törődik, a performance pedig ettől lényegesen ott különbözik, hogy az elsődleges gondja nem a tárgyak, a dologi viszonyok, a matériák közötti új kapcsolatok létrehozása, hanem az ember mint test önprezentációja. Itt túlságosan sok kotyogás nem lehetséges, a hatás okvetlenül be kell, hogy következzen, ha nem is feltétlenül egységes reagálással, de egy országúti karambol, egy ház égés, egy bármiféle olyan esemény, ami valóban megtörténik, ami valóban egzisztenciális szférákat érint, annak megkerülhetetlen hatása és ledobhatatlan súlya van. Nem kell minden performance-nek ezekkel dolgoznia, de ezek biztos, hogy garanciát nyújtanak arra, hogy nem hülyéskedés az, ami történik. Ennek a fajta akciónak úgy kell működnie, mint egy merényletnek, villámgyorsnak kell lennie. Az élménynek a jellegét és a súlyát feltétlenül megadja, hogy benne van-e az a lehetőség, hogy utána nem következik semmi. Méltó-e arra, hogy utolsó pillanat legyen? Igen, jól hallod. Én vagyok az. Figyelj erősen. Néhány percem van csak, hogy megpróbáljalak megérinteni. Megérinteni olyan lehellet finoman, és mégis olyan hatalmasan, amiről eddig nem is álmodtál. A rádió, ez az óriási hatalom most egy rövid ideig csak veled törődik. Csak veled játszik. Hozzád simul. Megkísérel alkalmazkodni hozzád. Testet ölteni a szobádban. Az enyémet. Dőj hátra. Engedd el magad. Hunyd le a szemed. Így akarlak. Nem valamit hallgatsz, hanem engem. És ez elég. Nincs szükség arra, hogy mutatkozzam. Felismersz a legparányibb információból is. Jól ismersz. Kicsit túlságosan is jól, nem? De most rá is vagy szorulva erre. Pedig segítek neked. Én viszont egyedül vagyok. Mint egy vakon és süketen. És pusztán magammal kell beérjem. Az emlékeimet, a képzeletemet kell tapogassam úgy, hogy te érezd. Érezd úgy, hogy válaszolj is rá. Mozogj együtt velem. Javíts ki, ahol hibázok. Mert én nem észlelek belőled semmit, csak magamat. Én megteszek mindent. Megtöltöm a szobádat. Óriási leszek. Vagy pici. Hogy módod legyen válogatni. Halkítani vagy hangosítani, ahol úgy kívánod. Módod legyen úgy bánni velem, mint egy tárgyal. Olyan szégyentelenül és szabadon. Csak a saját gyönyörűségedre. Micsoda izgalom lehetek a számodra. Éjfele. Próbáld a hangszínt is. És micsoda tárgy vagy te nekem, micsoda ellenállás nélküli bemutatót tartatok magamnak rajtad. Mennyire megrészegülhetek magamtól. Érzed? Finom volt. Gyötörjelek, hogy simogassalak. És ráadásul ez rengeteg idegen. Ez a sok férfi, nő, gyerek, aki leskelődik. Ez a sok hallgató, aki mind részt vesz a történetünkben, ami az ő jelenlétüktől lesz igazán teljes, igazán izgató. Hé, ti mikor kerültök sorra? És mire fogtok kelleni? Készüljetek! Lejár az időnk. Gyorsan. Ez a magányos tánc országvilág előtt nem tarthat örökké. Siess! Én elvégeztem, amit akartam. Ha te még nem, most már fejezd be egyedül.
A mai beszélgetésünk mottójaként hadd idézek egy kicsit terjedelmesebb levélrészletet. Az idézet így hangzik. Magyarországon avantgárd művészet nincsen, föltehetően nem is volt soha. Mindazok a művészi eredmények, amelyek a köztudat avantgárdnak nevez, teljességgel nélkülizik az avantgárd tulajdonságait. Néhányat ideírok. Az avantgárd elsősorban mozgalom és nem alkotás, ellenpárja a mozgalmát vesztett produkció, a konzervativizmus. Szinte szükségszerűen efemer és időszakos, nem a művészi személyiséghez, hanem a művészi helyzethez kapcsolódik, idegen tőle minden esztétizáló megfontolás, idegen tőle minden megfontolás, mérték, nem keresi a kapcsolatot más kortársi vagy régebbi eredményekkel, igazolása önmagában van. Ezzel szemben a hazai művészi progresszió állandóan külső vagy itthoni impulzusokra támaszkodik, és mindig momentum jellegű. Egy dolog miatt tűnhet mégis ez a művészet avantgárdnak, épp az avantgárd hiánya miatt kénytelenek, ugyanis az önmagukat valóban vállaló művészek állandó harcot vívni a parlagi maradisággal, mert valódi konzervatív épp úgy nincsen. Olyan küzdelmet, melyet organikusabb kultúrái országokban az avantgárd művészei vívnak. Talán meg, nem érdektelen megemlíteni ennek az idézetnek a szerzőjét és időpontját. Nem irodalmár, hanem kiváló zeneszerző Vidovszky László írta, és 1979-ben született. Azt kérdezném először Margocsi Istvántól és Takács Józseftől, hogy ebben az értelemben volt-e neoavangárd vagy avangárd művészet Magyarországon az elmúlt 2-3 évtizedben, tehát a 60-as, 70-es években? Margocsi István.
Hát én úgy gondolom, hogy volt. Volt a 70-es években, ő egész biztosan volt. A magyarországi avantgárdnak a története az tulajdonképpen egy nagyon bonyolult és megírhatlan valami, tulajdonképpen elhűsen földolgozatlan még mindig a kassákos, kassákféle, kassákkal szembeni század első felében uralkodó avantgárd is, az után következő avantgárd jellegű irányzatok pedig szinte észrevétlenül lappanganak a kiadatlanságban vagy az említetlenségben, néha-néha így szigetekként bukkannak ki a feledés tengeréből csupán. Én egy tanulmányt ismerek csak, ami egy nagyobb ívű áttekintést adott volna, ez György Péternek az Elsüllyedt avantgárd című igen hosszú és igen részletes tanulmánya. Most én úgy gondolom, hogy a 70-es évek első felében feltétlenül voltak olyan mozgások a magyar kultúra életbe, amit most a fogalmi tisztázás igénye nélkül avantgárd jellegűnek lehetne nevezni. Avantgárd jellegű volt elsősorban egy jelentős kulturális csoportnak a szembenálló gesztusa. A 60-as évek végén, 70-es évek elején, aki megélte, az tudja ezt, de majd visszatekintve is, azt hiszem mindenki számára úgy kell, hogy tűnjék, a magyar kulturális élet hihetetlenül unalmas volt. Unalmas és pangó, jelentős alkotások időnként születgettek, de ezek mind-mind súlyosan konszolidált és súlyosan klasszicizáló alkotások voltak, még akkor is, hogyha esetleg értékük akkor szembeszökő volt, és ma sem vonható kétségbe, az irodalmi művészeti életnek az általános konszolidált pangását nem nagyon zavarták meg. Az akkoriban induló fiatalabb művészgenerációk, azok elsősorban ezzel a hihetetlen unalommal és jellegtelenséggel óhajtottak szembeszállni, egészen odáig elmenően, hogy mondjuk egy olyan abszolút nem avantgárd jellegű költő, mint Vehes Miklós első kötetének is az Erdőt a vadaknak címet adta, egyszerűen bizonyos vadságot és milyen avantgárd természeti vadságot óhajtván a éppen uralkodó kulturális pangással szembeszegezni. És azért gondolom, hogy ez a mozgalom, ami akkoriban úgy kialakulóban volt, vagy kialakulgatott, avantgárd jellegű volt, mert nagyon súlyosan hordozott olyan jellemvonásokat, amik egyébként nem avantgárd irányzatoknál nem figyelhetők meg. Például az, hogy rendkívül súlyosan összekeverték a művészeti irányzatokat, és megpróbálták elmosni a művészeti irányzatok határát. Ha megnézzük a 70-es évek első felének, vagy derékhadának legérdekesebb alkotásait, akkor azt látjuk, hogy teljesen össze-vissza meghatározhatatlan műfajban vagy műnemben születtek. Az irodalmárok állandóan filmbe gondolkoztak, a filmesek irodalmat műveltek, a zenészek átnyúltak az irodalomba, továbbá a képzőművészek hihetetlen irodalmi gesztusokat tettek, irodalmárok hihetetlen képzőművészeti gesztusokba torkollottak, uralkodó műfajok voltak itt a performance, az akció, ami pedig hát egy ilyen összművészeti izét próbált volna képviselni. A klasszikus műfaji elkülönültség egy jelentős kulturális csoport számára megszűnt. Na most ez borzasztó érdekes, Mert másrészt egy nagyon érdekes avantgárd tulajdonsággal párhasult, mégpedig az, hogy ez a csoport nagyon sokszor valóban, mint a Vidovszky idézet is mondja, nem az alkotásban, a műalkotásban, az objektívált műalkotásban látta ténykedésének célját vagy teloszát, hanem megpróbálta elmosni életnek és művészetnek a határait, a művészetet megélte, és életprogramot, életproblémát látott benne, továbbá az életet folyamatosan átesztétizálta, és a saját életüket is megpróbálták műalkotásként prezentálni. Hát ennek a legnagyobb szabású és bizonyos értelemben fenetikus megvalósulása volt a Halász Péterék színházának jó néhány előadása, amikor a saját életüket prezentálták közönség előtt, mint egy folyamatos, permanens műalkotásként. Most itt, ha megemlékezünk ezekről a jelentős alkotókról, akkor a hagyományos műfaj besorolás szerint folyamatosan zavarba fogunk jönni. Hát gondoljuk meg, hogy olyan figurák, mint mondjuk Erdély Miklós, teljes mértékben besorolhatatlanok, hogy írók, költők, festők, szobrászok, színészek vagy filmrendezők voltak-e, folyamatosan a művészet teljesség, vagy egy bizonyos művészi életérzés teljességét óhajtották képviselni és számon kérni a hivatalos kulturális életen. Ennek a élet és művészeti érzésnek volt félig meddig ilyen parodisztikus megfogalmazása, az ebben az időszakban elterjedt, a pesti értelmiségben elterjedt kifejezés, hogy vannak általános művészek, akik ugye nem festők vagy írók, hanem úgy általában a művészetet élik, csinálják és képviselik. Ennek a művészeti mozgalomnak, én nagyon erőteljesen hangsúlyoznám mozgalom jellegét. Itt rendkívül fontos volt az, hogy a 60-as, 70-es évek konszolidációja olyan hihetetlenül megmehevítette az irodalomnak és a művészeteknek az intézményes jellegét, hogy azokba betörni, vagy normálisan belenőni tulajdonképpen hihetetlenül nehéz volt, és még a szelídebb, alkalmazkodóbb természetű vagy alkotók is állandóan problémákba és, ha tetszik, beilleszkedési nehézségekkel küzdöttek. Ez a nagy kulturális csoport viszont radikálisan vállalta az intézményen kívüliséget és a teljes mértékben magán jellegű, magán érdekű, mozgalmi jellegű megnyilatkozást. Ez természetesen azt is jelentette, hogy a hivatalosságnak védelmétől is meg voltak fosztva, és ezért az ő tevékenységük mindvégig a megengedettségnek a legszélső határán működött, és az például egy kulturpolitikai vagy kultúrtörténeti csoda volt, hogy mondjuk az új zenei stúdiónak rendkívül elhűteljesen avantgárd mozzanatokban gazdag teljesítményét tulajdonképpen egy intézmény fölkarolta, és hogyha nem is támogatta, de a tűrt kategóriában zavartalanul hagyta a maga kicsi nagyon kicsin körében működni. A többi ilyen alkotók azonban nagyon erőteljesen a perifériára szorultak, vagy a perifériát választották, és emiatt működésük lényegében szubkulturális jelleget is öltött, csak egy nagyon csekély réteg ismerhette, fogyaszthatta szinkron állapotában őket. Ennek köszönhető az, hogy rendkívül sok műhől, akcióhől, gesztusról a nagy közönség semmit nem tudott, és mostanában legfeljebb történelmi, de szubjektív történelmi visszaemlékezések formájában kerülnek csak elő.
Ha volt olyan, hogy magyarországi neoavangard a 60-as évek második felétől a 70-es évekig végéig, akkor az valahol a 70-es évek végén, hát a vége felé közeledett. Én tulajdonképpen életkoromnál fogva a legvégén találkoztam ezzel a jelenséggel. Egészen pontosan az Aktuális Levél című nagyon kiváló nem hivatalos periodikának az első száma valamikor a 80-as évek első felében, talán 83 körül került a kezembe. Abban volt egy hosszú Birkás Ákos előadás, Birkás Ákos egy kiváló festőművész, és tartott egy nagyon kiváló előadást arról, hogy miért is halt meg a magyar avantgard. Az aktuális levél című avantgard újság úgy kezdte a történetét, hogy egy nagy szöveget közölt arról, hogy miért lett vége az avantgardnak. Tulajdonképpen a 70-es évek végén, 80-as évek elején, azt hiszem 81-ben tartotta Birkás ezt az előadást. Valószínűleg a végét itt találhatjuk meg ennek a jelenségnek szűkebb értelemben, de a 80-as éveknek számos művészeti teljesítménye különböző művészeti nemekben tovább hordozza ezt az örökséget, és roppant fontos művekben nyilvánul meg, és enélkül az örökség nélkül nem érthető. Én úgy gondolom, hogy sem Bódi Gábornak a filmjei, amelyben a budapesti underground avantgard szubkultúrának a kimagasló és emblematikus figurái rendre megjelennek, Erdély Miklóstól kezdve Hajas Tiborig, gondoljunk csak a Pszichének a jeleneteire, ahol szerepelnek, vagy Jeles Andrásnak a színháza, a Monteverdi birkózókörnek az előadásai, vagy Kukorelli Endre írásai, vagy a Margocsi István által is említett új zenei stúdiónak a zenéje, vagy hogy egy könnyű zenei, vagy hát rockzenei példát hozzunk, mondjuk a Trabant együttesnek az 80-as évek eleje Magyarország budapesti underground kultúrájában betöltött szintén emblematikus szerepe, és hát más együtteseket is lehetne említeni, vagy Beke Lászlónak és másoknak a művészetkritikusi tevékenysége. Tehát mindezek nem érthetők, én úgy gondolom, a 70-es évek budapesti underground avantgardjának a teljesítménye és annak a kisugárzó, és véleményem szerint nagyon jelentős kisugárzó hatása nélkül. Azonban avantgard, vagy neoavantgard, ami jelen esetben az én szóhasználatomban a neo más nem jelent, mint egy történeti megkülönböztetés attól az avantgardtól, amely a Tettől kezdve, Kassák Lajos tízes évekbeli lapjától kezdve a 30-as évek végéig mondjuk, vagy legkésőbb 1948-ig a Európai Iskola megszűnéséig tartó időszaktól különíti el tulajdonképpen ez a neoszócska a 60-as évek végén, 70-es években jelentkező dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ehhez a budapesti történethez, amely egyrészt underground abban az értelemben, ahogyan már esett is róla szó, hogy intézményeken kívüli, és másrészt azt hiszem szubkulturális, amely szó nem a hatására értendő, mert annak a magyar kultúra, mint említettem is, a magyar kultúra egészére volt meghatározó hatása, véleményem szerint, hanem az aktuális befogadói körnek a szélességére értendő, és annak, ennek a befogadói körnek a teljesen sajátos, az életformájukra is vonatkozó, nem csak a művészeti teljesítményükre, hanem az életformájukra is vonatkozó jellegében szubkulturális. Tehát ehhez a budapesti történethez hozzá kell tenni feltétlenül, főként akkor, hogyha irodalomról beszélünk, neo-avantgard irodalomról, mindenképpen egy vajdasági történetet, az Új Szimpozion című folyóiratnak a 60-as évekbeli és 70-es évekbeli történetét, olyan költői, írói teljesítményeket, mint Tolnai Ottónak és Domonkos Istvánnak a költészetét és regényeit, és hozzá lehet természetesen tenni egy nyugat-európai történetet is, amennyiben az történetnek tekinthető, nyilvánvalóan vékonyabb szál, hiszen emigrációban jött létre, saját ottani közönség nélkül, vagy nagyon kicsi közönséggel jött létre, úgyhogy bizonyos értelemben nem teljes történet. A párizsi magyar műhelynek és szerkesztőiknek, a Nagy Pálnak és társainak a tevékenységéről van szó. Mindezek együtt adnak ki egy olyan jelenséget, amelyet a magyar neoavantgardnak lehet nevezni, és ezek valamilyen hajszálereken kapcsolatban is álltak egymással, a kezdetektől fogva.
Most pont erre akartam rákérdezni, elnézést, hogy szabadba vágok. Mégpedig az szűkebben az irodalomnál maradva. A kérdést úgy tenném fel, hogy éppen ez a hajszáleresség viszonya, hogy milyen volt a magyarországi irodalmi neoavangárd és a kívül lévő, jóval erősebb centrumoknak, főként Újvidéknek és Párizsnak a viszonya hatása. Mert erről elég sokfélét, főleg így visszatekintve, némileg legendásítva beszélnek. Én a magyarországi neoavangárd ismeretlensége, vagy viszonylagos hatástörténeti töredezettségét éppen abban látom, hogy valamit megelőlegezzek ebből a válaszból, ha nem értetek egyet, akkor nyugodtan cáfoljatok, hogy éppen ezek a kapcsolatoknak a gyengesége, törékenysége, többek között, hogy például a magyar olvasó közönség is, a művelt és irodalom iránt érdeklődő egyetemisták és mások alig juthattak hozzá ezekhez a folyóiratokhoz, és általában sem nagyon alakította sem a verskultúrát, sem a művészetről, irodalomról való gondolkodásunkat.
Az, hogy ezek a neoavangard törekvések nagyon szűk rétegben működtek, és nagyon csekély kapcsolatot tudtak tartani az úgynevezett irodalmi élettel, vagy az úgynevezett olvasóközönséggel. Ez természetesen igaz. Igaz akkor is, hogyha beszámítjuk az újvidéki vagy a párizsi kapcsolatokat, mert ezeknek is ugye a széleskörű terjesztése a kultúrpolitika számára nem volt túlságosan kívánatos. A magyar műhelynek, vagy a szimpóziónak a vonzó hatása rendkívül erőteljes volt, a kisugárzása, széles körhenézés természetesen nagyon csekély volt. De még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy ennek az egész neoavangard kultúrának rendkívül erőteljes volt a pillanathoz való kötöttsége és az adott élethelyzetbe való. Ez nagyon mókásan hangzik egy ilyen mozgékony társaságra nézés beléhögzöttsége. Ezek az alkotások nagyon sokszor teljes mértékben egy pillanatra készült alkotások voltak, akciók voltak, performanszok voltak, aminek következménye az volt, hogy például a most kezünkben lévő szövegek sokszor erőteljesen hidegnek, vagy kihűltnek, vagy mesterkiltnek hatnak. Jól lehet akkor előadásban hallani őket, rendkívül impozáns nagy élményeket tudtak jelenteni.
Személyesen neked is?
Én igen sok ilyen előadáson, mondjuk igen sok, ez talán túlzás, mindesen sok előadáson részt vettem, és mondjuk egy Balaskó Jenő szavalat, vagy mondjuk a Neumannyi által vezetett Kovács István stúdiónak az előadó művészi produkciója tulajdonképpen rögzíthetetlen, hogyha mondjuk háromdimenziósan a közönséget beszámítva lehetne rögzíteni, talán akkor lehetne valamit csinálni, de egyébként ez pusztán lejjelve a szövegbe, vagy akár mondjuk csak simán lefilmezve, vagy videóra véve, bár hát akkoriban még a filmezés nem volt annyira elterjedve Magyarországon magánszinten, egészen mást jelentenek, és egészen más hatást képviselnek, egészen más hatásra törtek is az adott művészek. A performance-nak a gesztusértéke az természetesen félig meddig szöveg ellenes gesztus is volt, és ez nagyon sok képzőművészeti alkotáson is hajtahagyja a bélyegét. Az Erdély Miklós képzőművészeti hagyatéka is tulajdonképpen csak akkor értékelhető vagy értelmezhető teljességében, hogyha az adott egész kulturális kontextust, és pláne, hogyha az állandóan mellé felsorhakoztatott ideológiát és konceptuális teóriát is beszámítja az ember, pusztán, mint múzeumi tárgy vagy műalkotás, nyilvánvalóan sokkal kevesebbet mond, mint ennek az egész kulturális kontextusnak a mozgósításával. Nos, másrészt az a borzasztó érdekes, amit itt említettél hajszálgyöke, vagy ilyen hajszálcsövesség metaforájával, hogy a rendkívül impozáns, mondjam, értelmiségi összmunka volt ugyanakkor ezen a nem nagy csoporton belül, hiszen ha arra gondolunk, hogy mondjuk az egyik legerőteljesebb ilyen neoavangard műalkotásban, Magyar Dezsőnek az Agitátorok című filmjében, ott Bódi Gábor, Keserhő Katalin, Szent Jóbi Tamás, vagy Földes László Hobó együtt Papp Zsolt filozófus együtt szerepelnek, és együtt vállalják ennek az egész filmnek a csinálását, gesztusértékét, ideológiai és művészi próbálkozását, akkor ez azt mutatja, hogy itt ezen a társaságon belül bizonyos nemes ideológikus, szubkulturális, de szolidaritás működött. Ennek a szolidaritásnak nagyon sok nyoma érződik még a mai művészeti életben is, hiszen ezeknek az alkotásoknak, gesztusoknak, ennek a társaságnak a kisugárzása azért jóval nagyobb, mint ezt pusztán csak a szövegek alapján föltételezhetnők.
Egy fontos dolgot említettél, fontos nem egyet, hanem több, de arra szeretnék rákérdezni, mégpedig az, hogy ez a ellenkultúraként akart megjelenni, nagyon erőtösen mozgalmi jellegű volt, erre még rákérdeznék, hogy ez meddig tartott ez a mozgalmiság, illetve ezek a felbomlás tünetek a 70-es évek közepén ezt a mozgalmi jelleget miképpen szüntették meg, és ami igazából számomra nem nagyon világos, hogy milyen politikai, ideológiai elképzelések alakították ki a neoavangárd művészet felfogását. Egyáltalán kérdezzük itt innen, hogy ezekhez történtek-e leírások, illetve a Margon létükhöz, akkori hivatalos művészetén kívül létükhöz hozzátartozott-e, hogy egy olyan fajta ideológiákhoz kapcsolódtak, amelyek abból a kulturális térből kizárták őket? Takács József?
Hát egészen biztosan a budapesti underground avantgardnak a fokozatos széthullása, vagy mozgalomként való széthullása legalábbis, az nyilvánvalóan annak következtében kezdődött meg a 70-es évek közepén, hogy több vezető tagját, illetve csoportját emigrációba kényszerítette a hivatalos politika. Szent Jobbi Tamást épp úgy, mint Halász Pétert, Bálint Istvánt és a színházukat, akik aztán később New Yorkban futottak be igen nagy karriert. Később a 70-es évek végén Hajas Tibornak a halála, aki szintén ilyen emblematikus figurának tekinthető, folytatta tulajdonképpen azt a sort. A már említett Neumannyi László szintén emigrációba került. És hát lehetne még sorolni neveket. Tulajdonképpen idehaza kevesen maradtak a nagy figurák közül, ennek az underground kultúrának a nagy figurája közül, hát közülük a legnagyobb az valószínűleg Erdély Miklós volt hatását tekintve. Szóval ez lehetett az egyik oka legalábbis annak, hogy a 70-es évek legvégére, 80-as évek elejére ez a történet valamennyire véget ért, vagy átváltozott. A másik oka az azonban könnyen lehet, hogy némileg a kulturpolitikai széljárásnak a megváltozásához is köthető. Vagy pontosabban az eszmei széljárásnak a megváltozása ez is köthető. Ugyanis, és itt két dologra is gondolok, egyrészt arra, hogy már korábban is voltak azért olyan intézmények, ahol ezek az undergroundhoz tartozó figurák valamilyen műveket létre tudtak hozni, mondjuk ilyen volt leginkább a BBS, a Balázs Béla Stúdió, ahol Erdély Miklós, vagy Szent Jobbi, vagy Hajas, vagy mások filmeket tudtak csinálni, filmekben szerepeltek. A 80-as évek elejétől kezdve pedig ennek a körnek több tagja publikálni tudott már nyilvános helyeken is, mondjuk leginkább a mozgóvilágban, az 1983 előtti mozgóvilágban, de hát erről Margócs István többet tudna mondani, hiszen ő a szerkesztője volt. Na most az ideológiai hatásra kérdeztél rá, arra pedig azt lehet mondani, hogy akár az imént példaként említett Agitátorok című film, ami amikor a 70-es évek legelején készült, ha jól emlékszem. Ez a Magyar Dezsőféle film, amiben a Bódi Gábor is nagyon fontos szerepet játszott az elkészítésében. Tehát akár ez az Agitátorok című film, akár a Szógettó című kötetben leközölt irodalmi szövegek a 70-es évekből, performanszoknak a szövegei, de akár kilépve a budapesti történetből, akár az Új Szimpoziumnak a 60-as évekbeli, 70-es évek elejé szövegei arra mutatnak, hogy ez valamiképpen egy baloldali ellenkultúra volt, aki valamennyire a nyugat-európai új baloldalnak az eszméivel rokon nézeteket hangoztattak, ezeknek a képviselői azt lehet mondani, hogy balról támadták a rendszert, a fönnálló rendszert, amelyet egyáltalán nem baloldalinak találtak, hanem épp ellenkezőleg retrográdnak, konzervatívnak, reakciósnak, unalmasnak, kispolgárinak, és más hasonló jelzőket soroltak volna ők föl, gondolom. Mindenesetre az Agitátorok című film is, az Új Szimpóziumnak a szövege is egy valamilyen baloldali kultúrát sugárzott, és valószínűleg az 1980-as évek elejétől kezdve ez a baloldali étosz már nem egészen mutatkozott korszerűnek. Csak arra utalnék, hogy a 80-as éveknek az elejétől kezdve, vagy tulajdonképpen már a 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől kezdve a magyarországi magyar irodalomban például teljesen uralkodóvá vált az én véleményem szerint egy olyan irodalom fölfogás, amelynek az volt a lényege, hogy a politikához a jó irodalomnak nincsen köze. Az igazán jó irodalom az nem politikus irodalom. A politika hagyjon bennünket békén, vegye ki a lábát az irodalomból, és az igazán nagy irodalmi művek sem politikusak. Tehát volt, kialakult teljesen természetesen és érthető módon egy olyan autonomista fölfogás az irodalomról, amely már nehezen volt összeegyeztethető azzal a direkt politikai attitűddel, amelyet ezek a neoavangard művészek mindig is képviseltek. Hozzá kell még egyszer tenni, valamilyen baloldali gondolatkörön belül, és mindvégig a fönnálló rendszerrel szemben.
Én itt egy hajszállal azért finomítanám ezt a helyzetet. Kétségtelen, hogy a 70-es évek első felében voltak még elhőteljes, egyre gyengülőbb ilyen baloldali irányzatok vagy csoportok a magyar, elsősorban az underground magyar kultúrában. Ugyanakkor ebben az időben jeles szerepet játszó szerzők, mint mondjuk Erdély, Balaskó, Hajas, Halászéknak a színháza, már semmiféle baloldali, politikai értelemben baloldali jelleggel illethetők nem voltak. Itt a 68 utáni avantgárd irányzatok elsősorban intézményen kívüliségükkel és marginalitásukkal játszottak politikai szerepet, tulajdonképpen önálló politikai ideológia kialakítása nélkül. Ez abban az időszakban, korszakban majdnem automatikus valami volt, hogyha valaki elhagyja az intézményes kereteket önként vagy kényszerből, ez most mindegy, ez tulajdonképpen politikai helyzetbe került, hiszen amit ma mondjuk úgy hívunk, hogy független értelmiségi, az abban a kontextusban nevezhető volt közveszélyes munkakerülőnek is. Néhány íróval szemben ezt a kategóriát alkalmazták is, midőn nagyon kellemetlen volt valamilyen szempontból. Most ugyanakkor ez a kultúra igazából nem szemben állt az adott rendszerrel, hanem kívül állt rajta, legfeljebb olyan értelemben volt politikailag értelmezhető, ahogy mondjuk Marcuse a maga teóriájában a marginális, periferiális csoportokat az establishment ellenzékeként sorolja föl. A rendszeren sokkal hiszterikusabban reagált az ő tevékenységükre, mint hogy az ő tevékenységük provokálta volna a rendszert. Gondoljunk például arra, hogy amikor Galántainak a híres kápolna rendezvény sorozatát betiltották, ott tulajdonképpen semmiféle nyílt vagy nem nyílt politikai tevékenységre bukkanni még a Népszabadság riporterhez sem tudott, legfeljebb valami hihetetlen erkölcsi fertőt próbált koholni néhány szabadosabb gesztus félhelyettelmezése során. No most, ennek a neoavangardnak a széthullása természetesen összekapcsolható volt azzal, amit itt említettél, hogy néhányuk önként vagy kényszerből választott önkéntességgel elhagyta az országot. Másrészt pedig valóban igen jelentős szerepet játszott az is, hogy a mozgóvilág elég sok jelentős avantgárd gesztusnak helyt adott, jól lehet a lap egésze, egyáltalán nem volt avantgárd indulatú vagy jellegű, de mégis Jovanovics Györgynek az alapvető képsorozata, a Liza Viatok képsorozata az ott jelent meg, ott hajas művészetével már lehetett foglalkozni. Képzőművészeti szempontból néha radikálisabb volt egyébként a mozgóvilág, mint tisztán irodalmi szempontból. Ez nyilvánvalóan a főszerkesztők ízléselfogultságából is következett. Bódi filmjéről már alapvető tanulmányokat lehetett ott megjelenteni. Lassan elkezdődött ennek a művészcsoportnak a mondjam, a teljes periférián való helyzetből a megtűrt helyzetbe való átemelése, ami aztán a 80-as években oda is torkollott, hogy néhány jelentős képviselőjük legálisan tartózkodhatott külföldön folyamatosan, úgyhogy itthon is volt, kint is volt, vagyis itthon sem zavarta a vizet, de közben alkothatott is kedvére, vagy hát amennyire ezt kedvére lehet értelmezni. Másrészt, ennek a nagy avantgárd lendületnek a politikai jelzésértékét és jelentését, ezt, amit az előbb említette, ez természetesen rendkívüli mértékben korlátozta és megszorította az aktív politikai ellenzéknek a föllépte a 70-es évek végén, amikor is a politizáló értelmiség egy jelentős csoportja nyílt politikai fellépésével, ennek az AMOF tulajdonképpen egy elvont szabadságvágyban, némi anarchizmusban a helylő gesztus ellenzékiségét, ezt titizálónak minősítette. A 70-es évek végén, amikor megjelent a marxizmus kötet, vagyis mi a mai értelmiség viszonya Marxhoz, Szamizdatban, mikor megjelent a Profil című gyűjtemény a sok-sok visszautasított tanulmánnyal, majd később, amikor aztán a 80-as évek fordulóján a beszélő föllépett, akkor ez a művészeti mozgalom úgy, mint egy ideológiai kitevője a budapesti vagy magyar értelmiségi létnek, vesztett a jelentőségéből. Nagyon jelentősen vesztett, még akkor is, hogyha néhány művészeti képviselő igen közel állt a politikai ellenzékhez. Gondoljunk például arra, hogy hát a Hajk László az a Naimányi féle Kovács István stúdióban föllépett, vagy építészmérnökként ilyen egészen fantasztikus szürreális építész terveket, mind képzőművészeti alkotásokat is készített. Most ez természetesen az egész neoavangard mozgalomnak a jellegét megváltoztatta, eltolta, és csinált belőle tulajdonképpen, ezt nem lebecsülésként mondom, leírásként, egyszerű művészeti mozgalmat, ahol viszont már az alkotáson, a műalkotások létrehozásán kellett, hogy legyen a hangsúly. Tulajdonképpen nagyon érdekes módon, igen jelentős életművek ezek után jöttek létre. Például mondjuk Jovanovics György, Pauer Gyula, vagy az Új Zenei Stúdió néhány nagy jelentőségű alkotója részéről.
A 70-es évek végén fölbomló neoavangárd nagyjából ebben a felbomlás idejében találkozhat azzal a megújuló kritikával és értelmezés, ami a 70-80-as évek fordulóján egy új irodalmiság kereteit teremti meg, és azt az irodalmi megújulást, amit némileg pontatlanul és egy oldalon a prózához kötnek, és amely a 70-80-as évek végén egy újfajta irodalmiságnak a kereteit alakítja ki. Nos, ezek az értelmező kritikusok nem nagyon törődnek a neoavangárddal. Nem tekintik hagyományuknak. Miért van ez?
Margócs István nyilván megint kortárs választ tud adni erre a dologra. Én természetesen csak 20 éves fiatal emberként olvastam ennek az értelmezői körnek a szövegeit, és másként láttam mindezt. Én minden esetre úgy ítélem meg, hogy igazad van abban, hogy nagyon kevéssé vettek erről tudomást. Én két dolgot említenék ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ahhoz, amit 70-es évekbeli neoavangardnak nevezünk, nem a középpontjához, de a széléhez egészen biztosan, mozgalomként a széléhez, vagy szubkultúraként a széléhez, teljesítményben pedig valószínűleg a centrumához, ha lehet egyáltalán ilyesmiről beszélni, Tandori Dezsőnek a költészete kapcsolódott, vagy kapcsolódott Oravec Imrének a költészete. Mindenképpen, hogy két jelentős és fontos, a Tandor esetében paradigmatikus jelentőségű alkotót nevezzünk meg. Valamikor találkoztam is egy olyan szórólappal, vagy plakáttal, ami egy, ha jól emlékszem, 1972-es költői estre invitálta a hallgatókat, amelyen négy költő olvasott föl a verseiből, Tandori, Erdély Miklós, Balaskó Jenő, és most nem tudom már, hogy ki lehetett a negyedik. Én akkor 10 éves voltam. Ezt tényleg fontos hozzátenni, mert egyáltalán nem mindegy, hogy az ember csak valamilyen emlékekkel találkozik, vagy pedig kortárs megélője ezeknek a dolgoknak. Én úgy gondolom, hogy ennek a Tandorinak, Oravecnek a költői teljesítménye az mindenképpen, és természetesen ehhez hozzá lehet tenni a már említett Tolnai Ottónak, Domonkos Istvánnak bizonyos költői teljesítményeit, mindenképpen olyan súlyú és olyan rangú a magyar irodalmi nyelv alakulása szempontjából, hogy ez fontos figyelembe venni akkor, amikor a 1980-as éveknek a magyar prózájáról beszélünk. A másik dolog az egy prózai, prózával kapcsolatos megjegyzés. Annak idején, amikor már a termelési regény után, mármint a termelési regény olvasása után, meg nádas művek olvasása után, tehát amikor a 80-as évek elején kezembe kerültek olyan prózai művek, amelyek a határon túl születtek, például Tolnai Ottónak és Domonkosnak a első regényei, vagy olyan regény, mint Nagy Pálnak a Hemstetti Semmittevők című könyve, vagy akár Ferdinándi Györgynek 70-es évek elejé prózáját is említhetném. Ezek mind olyan szövegek voltak, amelyek teljesen, nem is azt mondanám, hogy megelőzték, vagy előkészítették, mert valószínűleg nem készítették elő azt, ami Eszterházy, Nádas és társaik révén bekövetkezett a 70-es, 80-as évek fordulóján, hanem ahhoz hasonló, bizonyos fokig annál radikálisabb szövegalakítási módokat képviselő műveket teremtettek. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes történet. Lehet, hogy azt is lehet mondani, hogy ezek a művek Nagypálnak, Domonkosnak, Tolnainak a könyvei, amelyek valószínűleg nem voltak jelentős hatással. Én legalábbis úgy gondolom, hogy nem voltak jelentős hatással a magyarországi fejleményekre. De tulajdonképpen magukban hordozták egy a 70-es, 80-as évek fordulóján bekövetkezett változásnál radikálisabb szövegalakítási módokat hozó fordulatnak a lehetőségét is. Abban az esetben, hogyha ezek a kapcsolatok élőbbek is erősebbek lettek volna.
Margos is van?
Én úgy gondolom, hogy itt a magyar irodalom 80-as évek elején történt erőteljes átalakulása azért ment a próza jegyében, mert a prózának nem igen volt nagyon radikális avantgárd képviselete. Én úgy gondolom, prózát nem lehet mozgalom gyanánt ilyenné. Vagy legalábbis ezt még egyelőre nem bizonyította az irodalom történet. A költészet poézis terén viszont borzasztó érdekes kettősséget lehet észrevenni. Ugye a 60-as, 70-es évek fordulóján a Petri Tandori nevéhez kapcsolódó fordulat egy nagyon furcsa ilyen búvópatakként működött a magyar költészetben. Közvetlen hatása ugyanis a maga pillanatában alig-alig figyelhető meg. Tulajdonképpen egy 10 évvel később kezdődnek az igazi Petri Tandori hatások a következő generáció verseiben föltűnni. Tandorinak a hatalmas költői újítása, ami borzasztó érdekes, hogy egy gesztussal hozza be a popartnak és a konceptartnak a gesztusrendszerét pont elegánsan, úgyhogy ez egyik nem zárja ki a másikat. Tulajdonképpen elég nehezen magyarázható jelenségezés. Tandorhénak ez a gesztusa egyszerre volt velejéig avantgárd jellegű, másrészt pedig egyszerre mutatott már túl is ezen az avantgárd mozgalmiságot. Nem véletlen az, hogy ő az, akinek egy idő után már kizárólag a művei kezdtek létezni, és ő maga pedig kilépett a nyilvános irodalmi, mozgalmi megnyilvánulások köréből. Az természetesen másrészről igaz, hogy nagy Verhebes elvonulása egy negativisztikus avantgárd gesztus hatalmas a növesztéseként is értelmezhető. Ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy a magyar neoavangardnak Tandori a legnagyobb képviselője, aki roppant érdekes módon azáltal, hogy a mozgalmiság társadalmi kötöttségeiből kibújt, és teljesen egyszemélyes avangard mozgalmat valósított meg, ezzel sikerült az avantgárd gesztusokat művé változtatnia, és ezzel valószínűleg, ha van ilyen, objektíve maradandóbbat alkotni, mint sok-sok nagy tehetségű és szépeményű kortársa. Most ennek a földolgozása a hivatalos magyar kultúrában természetesen roppant nehezen és lassan haladt, mondhatnám azt is, hogy lassan haladt. Egyrészt amiatt, mert, mint említettem, az a kulturális kontextus, amiben a 70-es évek első felének irodalma zajlott, javarészt nem volt lenyomtatva. És nagyon sok jó szándékú kritikus előtt az összetevőknek jó része ismeretlen volt, én is csak egy viszonylag szűk körét ismertem ezeknek a művészeti gesztusoknak, megnyilatkozásoknak, mások pedig hát nyilván még nálam is kevesebbet láthattak, hallhattak, fogadhattak be. Emiatt, amikor a kritika, ami természetesen intézményes és hivatalos műfaj, elkezdte az irodalom átalakulását regisztrálni, egy csomó mindent kénytelen, kelletlen figyelmen kívül hagyott. Nagyon érdekes módon a képzőművészet kritika ezt precízebben és jobb lelkiismerettel csinálta meg, mert Beke Lászlóék földolgozták szinkronkritikusként az egész mozgalomnak muzeológusi adattárát is, és létrehoztak egy olyan adatbázist, amivel az irodalom terén sajnos még mindig nem rendelkezünk, vagy nem kellő mértékben rendelkezünk. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a 70-es évek legnagyobb szabású irodalmi mozgása e kulturális csoporton belül zajlott. De azt kell mondani, hogy a mai irodalmi élet igen jelentős képviselői egészen szerves és közvetlen folytatását képviselik ezeknek a gesztusoknak.
Kikre gondolsz?
Például a Szilágyi Ákos költészete elképzelhetetlen, mondjuk Lajtai Péter hatása nélkül elképzelhető, azon akusztikus kontextus nélkül, ami a 70-es évek végén mondjuk Szkárhasinak, másoknak a tevékenysége a révén körülötte kialakult. Asiát Tamás színházi rendezése többször nyíltan vállalta az utalást Halász Péternek a színházára, Tábor Ádám és köhe tulajdonképpen máig töhetlenül folytatja azt a szellemiséget, amit a 70-es években kialakított. Úgy gondolom, hogy némi idő múlva szerencsésebb adatfeldolgozás révén sokkal több ilyen hajszálcsöves kapcsolatot fognánk felfedezni, és ennek az avantgárdnak a nyomorúságát azt elsősorban társadalmi politikai nyomorúságként fognánk majd értelmezni.
Légzőgyakorlat kezdő haldoklók számára.
Se semmi sem, már semmi sem, nem érdekel már semmi sem, semmi sem más, sem semmi más, sovizmusás, sovizmusás, mormolása, elmosás, ás, ásítást, álmos fejébe ás, ásítást, ásásítást, s mint esti lég, forró, sötét, üregbe ránt. S esik soká, sokálmonát, semmi sem, se semmi sem, nem érdekel már se kín, se benn, se most, se máskor, se semmi máskor, semmi sem, semmi sem, nem érdekel már, hall-e más, se másfél, hall-o más, nem érdekel már, semmi más, semmi más, semmi, csak egy suttogás, e forró, sötét áradás, se semmi más, se semmi más. Szemmel verés és más varázs, csak a sírás, a surrogás, akár a sás, akár a sás, s a vízmosás és ásítás. Se haj, se láss, se őt, se mást, se semmi sem, se semmi már nem érdekel. Már megbocsás, befutcsolás, se más csalás, kilincselés, kis lincselés, se semmi, semmi, se kikecses, s incselkedik, se kit sötétbe hála csal, sem a dudás, se fuvolás, se semmi más, se semmi sem, se ott esem elén, se más, hasra esés, mely hősies, se semmi sem, se semmi sem, se ki kussol, se ki eseng, se kinek túl sok, amit más kevesel, se korparancs, se kérlelés, se halántékon halk érverés, se más eféle érvelés, se árcsolás, se trécselés, se rácserés, se semmi sem, nem érdekel már semmi sem, se társaim, se tört sejem, se semmi sem, se semmi sem, sem semmi más, mind más alatt, salak, salak, csak az a kamásnis alak, ki most is fellegek, sarát tapossa, vagy őse, őse, se mér, se már, se rém, ki rám mereszti karmait, sem körém, vont karám, sem semmi már, sem semmi már, sem álomőr, sem őrlemény, sem mennyből utolsó közlemény, van remény, van remény, sem semmi már, sem semmi sem, sem kontinens, sem annyi más, kitines, hátán kapáló bogártest, se semmi sem, se semmi sem. Nem érdekel, sem álomól, hol ólom öl, sem kedves vé, se kedves el, sem öleléstől, nedves öl, sem semmi sem, sem ász, sem ész, csak tudorálsz, s ha ideérsz, majd...
Szilágyi Ákos énekelt versével a feltételes megállók 9. része az eltüntetett új avantgárdról véget ért. A beszélgetés résztvevői voltak Margócsi István, Takács József és Mészáros Sándor. Hangfelvételről Hajas Tibor performance-ét hallották. Szerkesztette Bán Magda.
A felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1996. július 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
Londoniak. Dylan Thomas hangjátéka. Motto helyett két adat. Hitler V2-es rakétái 1945. március 27-én csapódtak be utoljára Londonban. A hangjáték 1946. július 15-én hangzott el először.
Mr. és Mrs. Jackson, azaz Ted és Lily egy napja. Jacksonék a Montrose utca 49-es szám alatt laknak, Shepherd's Bushban.
Merre van ez a Shepherd's Bush?
Shepherd's Bush, Hammersmith városrész, Nyugat-London, sűrű lakott külváros, forgalmas kivezető utak, több fontos üzem, könnyűipar, elektromos cikkek, élelmiszer és szeszipar, a hajdani francia-brit kiállítás színhelyén televíziós stúdiók és műtermek. Egy jelentős atlétikai stadion.
Hát a Montrose utca miféle környék?
101 forma szürke ház. 1890-ben épültek. Két háló, egy nappali és konyha. Nyáron meleg, télen hideg. 1912-ben 40-valahány ház fürdőszobát kapott. Mosogató fülke hátsó udvar. Havi bér 28 shilling. Csúf, kényelmetlen, végtelenül lehangoló környék.
Dehogy is! Éppen, hogy kedves, eleven utca. Egyik végében boltok, ami csak kell. Kocsma mind a két végében. Nem valami mutatós, meg lehet, de mindig történik valami, mindig akad látnivaló. Buszok, babakocsik, kisgyerekek, kiskutyák, a kutyák néha összemarakodnak.
Meg és kik azok a Jacksonék? Mennyi idősek? Hogy néznek ki?
Ted, a Sedgman és Parker építési vállalkozóknak dolgozik. Ted meg én, Alfred vagyok, Ted szaktársa, óvóhelyeket bontunk. Ted egyébként olyan 35 körül jár. A kinézete pedig, hát, átlagos magasságú. A haja sötét barna, de nem nagyon sötét. A szem olyan hétköznapi. Barna, ha jól emlékszem, és úgy néz ki. Szóval, mint Ted Jackson.
Lily úgynevezett háztartásbeli. Ezt írja rá mindig arra a töménytelen űrlapra, amit az embernek ki kell töltenie, hogy joga legyen a saját nevéhez, amíg aztán ki nem derül, hogy még sincs joga hozzá. Háztartásbeli. Látástól vakulásig robotol, és soha egy jó szót nem kap a munkájáért. És mindezt a férfiakért. Lily egyébként 32 éves, ha van. Szőke. Gondolom, a férfiak többnyire csinosnak tartják, de hát én szintén asszony vagyok, ugyebár. Jacksonék szomszédja. Nem mondhatnám, hogy megfordulnak utána az utcán, de aranyos, jó lélek. Javára legyen mondva.
Gyerekük van?
Kettő. Az én iskolámba járnak, vagyis én vagyok az igazgatójuk. Carol 12 éves, Len 10.
Nyári reggel, nem sokára fél hét. A Montrose utca már ébren van. De a házak jobbadán alszanak még. A 49-es szám alatt is csönd van. Lily Jackson álmodik.
Ó, milyen isteni ruha. Épp ilyet hord Ingrid Bergman abban a... És a címe. És ez a muzsika. Még szebb, mint amit abban a Hogy is hívják címűben játszottak. Amiben olyan bánatos nagy szeme volt a hegedűsnek. Lámot jönnek a padzsarok között. Csupa fehérben. És mennyi lámpa. Mennyi fény. Akár a győzelem napján. Ó, minden valami csillogó terembe. Mi csak? Ott van Mrs. Gully. A feje felkötve, mint mikor szőnyeget porol. Mindenki énekel. És én is ott vagyok. Táncolok a hóesésben. Hol van Ted? Hol van Ted?
Ted Jackson is álmodik.
Van valami hézakpajtás. Gyere csak, majd odakint eligazítjuk. Ki ne menj Ted Jacksonnal, te őrült. Nehéz súlyú világbajnok, nem tudtad. Bal egyenes. Jobb egyenes. Bal horog. Mit keresek én itt? Miért fekszem ebben az esőben? Szöges drótok közt. Egy csöpp vér Lili fényképén. Jobb egyenes. Bal egyenes. Felütése. Mr. Jackson, engedje meg, hogy átnyújtsam önnek ezt a színarany légkalapácsot, annak jeléül, hogy... Gong. Kezdődik a 20. menet.
A Montrose utca 49 fölébredt. Lili a konyhában sürög.
Még egy ilyen fura álmod, Ted.
Na?
Ennyi, hova tettem a teázat, ezt leraktam valahol. Na, csak hogy megvan. Valami templom félében voltam, de tudom, ilyen, mikor álmodik az ember. Nem volt az templom, inkább valami palota. És ott volt Mrs. Cooley a
szomszéd. Ó, Mrs. Cooley.
A feje bekötve is, képzeld, nem volt rajta semmi. Csak egy szál fürdőruha.
Azon a vén csata hajón.
Ugyan már, Ted. Tudom, hogy szívesen megnézted volna.
Tudod mit? Szívesen megnézném, ha belibegne egy pár friss tojással, egy falat sült májjal, meg...
Tessék a teát.
Kösz. Meg egy szál igazi kolbásszal, amiben nem régi újságpapírt, meg aprított borotva pamacsot tömtek. Megyünk este moziba?
Rá tudom venni Mrs. Cooley-t, hogy itt maradjon. Nézzen át, amíg oda vagyunk.
Mrs. Cooley lassacskán már aludni se jár haza tőlünk. Ott parkol a hátsó udvarban.
Ja, és akkor táncoltunk abban a palotában már, mint álmomban is. Azt mondtam Mrs. Cooley-nak, hol van Ted? Mm-hmm. És akkor egyszer csak átkerültünk valahogy az állatkerthez. Csak hogy a 11-es busz is ott jár.
A 11-es busz?
Ja, Istenem. Semmit se találok ma reggel. Ha volna egy szép modern konyhám, ahol az embernek a keze ügyében van minden.
Elkésem, megyek.
Ne hagyd az ebédedet.
Persze, persze. Kösz.
Viszlát.
Viszlát.
Viszlát, kösz.
Remélem, az én buszom nem megy be az állatkertbe.
És Ted még épp elírja a munkásbuszt. Vajon ki ma a kalauz? Tom Fletcher vagy Charlie Preston?
Jó reggel, Charlie.
Jó reggel.
Egy Isten, te.
Jó reggelt,
Arthur. Jó reggelt.
Tegnap megint zárva volt a szerecse.
Ja, persze. Hát csak szerdán kaptak piát. 7-9-ig vannak nyitva. Épp őket szűnnap.
Áfred, neked tudakozó irodát kéne nyitnod. Nincs igazam, fiú?
De igazad van.
Másfél mérföldet gyalogoltam egy nyavajás korsó sörért. Cigit se kapni.
Ez a 3 pallér van, mindig van.
Díjmentes információk valamennyi kocsmáról, innét egészen a Temzéig. Forduljon bizalommal Alfredhoz.
Hát gondoskodnia kell az embernek magáról, nem igaz?
És a végén csak fél korsóval adta.
Lili konyhájában azóta már más zajok hallhatók.
Len! Carol! Mi lesz már? Kész a reggeli?
Anyu, Len csónakot úsztat a mosdóban.
Gyertek már!
Anyu, Len fröcskő!
Hát mi nem várok tőlem? Uramisten!
Anyu, Len csúnyát
mondott? Azt mondta...
Ne ülni egy-kettő, nem vagyok kíváncsi, mit mondott Len. És az örökös árulkodásodra se vagyok kíváncsi, Carol. Egyik 19, a másik egy hiány 20.
Árulkodó Júdás, árulkodó Júdás!
Megyetek már az Isten szerelmére, mindjárt elkéstem.
Anyuci, miért nem viselhetek hosszú, egyenes frizurát? Olyat tudod, hogy félig eltakarná az arcomat, és akkor rém titokzatos lennék.
Na ülj le, nagyon aranyos göndörhajad van, kicsim. Kár lenne azt kiegyenesíteni, és semmi szükség, hogy titokzatos légy.
Ha Carol ilyen süsű frizurát akar, akkor engem nyiras kopasz.
Egyetek már, ne beszéljetek össze-vissza mindenféle zöldségekkel.
De én kopasz akarok lenni, mint Vernon bácsi.
Na, még csak az kéne, hogy Vernon bácsi meghallja, amiket beszélsz. Carol, leszel szíves tisztességesen enni? Veszed ki az ujjad abból az a fehelyből? Mit gondolsz, úgy mégis, hogy mire való a kanál?
Gyümölcskocsonyát enni. Szia,
anya! Viszlát, kedves kérim! Vigyázzatok az úttesten!
Uramisten! A halálom ez a két kölyök. Csak ne néznének olyan aranyosan, amikor elkövetnek valami disznóságot. Nem, mintha olyan hű, de szép két gyerek volna, talán csak tednek meg nekem azok. Bár ami azt illeti, Carolnak nagyon szép a bőre. A haja egyenesen csodálatos, a szeme pedig, mi tagadás, életembe se láttam bűvályosabbat, és igazán csinos a pofácskája is. Na, fiúk, hát a fiúk persze mások. Már úgy értve, hogy egy fiúnak nem muszáj olyan hajde jó képűnek lenni, de annyi szent, hogy nincs az utcában még egy ilyen értelmes kis kölyök. És az a huncut mosolya. Amilyen Ted lehetett kisfiú korában. Azon a fotón, amit az anyósom mutatott, meg nem válna tőle semmi pénzért. Matróz ruhában, valami mókás kis kalapban, és pontosan úgy mosolyog, mint ma is. Ha rá akar venni valamire.
Itthon van, drágám?
Ó, tessék csak, Mrs. Cooley, kerüljön beljebb. Lássa csak, ácsorgok, álmodozom, a konyha megszalad, és ott a takarítás, a bevásárlás, meg minden.
Nyitva volt a hátsó ajtó, gondoltam, beugrom egy percre. Mrs. McKenzie-t a 23-ból tudja, kórházba vitték. Láttam a mentőt.
Szegény Mrs. McKenzie.
Mindnyájan tudtuk, drágám, hogy előbb-utóbb ez lesz a vége. Mondtam is Mrs. Meislernek, az egészségével azzal aztán igazán nem játszhat az ember. És amiket ez a Mrs. McKenzie művelt, abból akárki láthatta, hogy csak hónapok kérdése is. Na, meg is mondtam neki, meg én, még a tavasszal. Mrs. McKenzie, azt mondtam, nekem nem tetszenek ezek a maga rosszul létei. Hiába.
Szegény Mrs. McKenzie, van valaki, aki gondját viselje a gyerekeinek, amíg oda van a kórházban?
Hát ez az. Éppen magam szándékozom utána nézni a dolognak, csak hát gondoltam, benézek magához, elmondom, mi történt, és megkérdem, adna-e holnapig egy kis sót? Nincs egy csipet se a háznál, és most, hogy vigyáznom kell szegény Mrs. McKenzie gyerekeire, még a boltba se szaladhatok el. Gondoltam, biztos nem haragszik, ha benézek egy picit.
Persze, hogy nem. A Montrose utca konyháiban nem szokás haragudni. Egész sereg apró cseprő dologban egyformán zajlik az életük. Vigyáznak, ha kell, egymás gyerekére, kölcsönösen gondoskodnak róla, hogy nagyobb zökkenők nélkül menjenek a dolgok a maguk útján. Összedolgoznak az asszonyok, ahogy Ted, Alfred Stanley, meg a többiek is összedolgoznak a bontáson.
Fura egy érzés, hova helyeket bontani. Ezt például én is építettem. Meg is látszik, ha milyen rozog a... Ne egyet a jó öreg Hitlernek! Egyet a jó öreg Frankónak! Add el, Isten, hogy valamit azért ebből is tanuljunk. Lerombolni az összes bunkert, betonerődöt, aztán újra kezdeni. De valami más? Elég volt az óvóhelyekből. Az atombomba ellen hiába is építenél bunkert.
Akkor már jobb a jó öreg 200 fontos.
Ha egy bombára ráírták a nevet, az úgyis a fejedre pottyant. Az atombombára viszont minden egyes embernek ráírták a nevét. Ez a nagy különbség. Persze, atombomba az nem lesz, nem lehet, semmi értelme. Nem vagyunk gyerekek. Szombat esténként azért.
Épp elég fiatalnak érzem magam.
Jól van, na. De ha mi vagyunk a kormány, nem igaz? Nekünk kell kimondanunk. Elég a barátkodásból. És igenis tőlük függ, hogy elég is legyen. Ha a világon mindenki egyet akarna,
munka közben nem kell politizálni.
Miért? Mikor politizáljon az ember, ha nem akkor, amikor légkalapás van a kezében?
Lily Jackson is dolgozik.
Zuty ki a teát, újkanna kéne. Reggel a konyha már rendbe volt egyszer. Lássuk a serpenyőt. Rásült a prézli. Istenem, miért teszik folyton az ember? Miért kell a tányérba nyomni a csikket? Bögre, villa, kiskanál. Lehet ám mosatlan utca szerte. Mindet elmosni, kész halál. Azért se súrolok padlót, máma. Csöpög a csap, de a mester sose jön át. Hip-hop összesöprök, aztán megiszom még egy csésze teát. Senki se hallja, ha morog az asszony. Így mondta mindig az édesanyám. Takaríts, törülges, rakj össze, ágyazz, ugyanaz, ugyanaz nap-nap után. Micsoda rendetlen kölykeim vannak, szerte a göncük és lepi a kosz, szappanos tócsák a fürdőszobában. Lássuk a hajamat. Jaj, csupa kóc. Ha igazi fodrászhoz mehetnék egyszer. Tegnap egy őszálat leltem az ám. Őszhajszál gondbaj nem terem magában. Így mondta mindig az édesanyám. Ideje indulni, vár a sorállás. Lássam, a képem rendben van-e. Egy hét az új jegyig. Isten az égben. Szegény kis pénztárcám sosincs tele. Észnél kell lenni, és kijövök szépen. Csak tedd a szaftos húst, ne unja még. Megvan a kosaram, megvan a kulcsom. Vár a sorállás, vár a boltban a sok potyadék.
Minden
és sárba kell banán volt hamburgán. Ezzel a két szememmel láttam.
A törzsrevőjének tartogatja, állítólag.
Persze, egy darab sem volt rendben.
Szabad kérdeznem, Mr. Humphrey, mondom. Ki a törzsrevő, ha én nem?
Így van, ez kérdés.
Azt hiszem, ki jár nekem egy kis.
Kár, hogy a férfiak sosem állnak sorba.
Mióta áll sorba, kedves?
Én vagy fél órája.
Vagy hat és fél éve.
Igaz, a hallja. Miért ne állhatnának sorba egy kicsit a férfiak is?
Úgy van.
Annyit bírnak ennyit.
Azt tudom.
Kijut azért nekik is. A trafikban, busznál.
Maga könnyen olyan belátó, mikor ott áll kettővel előttem.
Azért nem kell margolódni.
Még hogy margolódni.
Hát igen.
Vegye tudomásul, aranyos Mrs. Curtis, hogy el szoktam margolódni.
Egyébként törődjön a maga dolgával.
A fűszeressel azonban udvariasnak kell lenni.
Mennyi ez összesen? Mr. Brooks.
Lássuk csak az anyament.
Gondolom, Mr. Brooks, hiába is kérdem, nincs-e véletlenül egy kis gyümölcskocsonyája. Tudja, milyenek a gyerekek is, hát ebben a melegben.
Hát mutasson nekem csak egy darabka kocsonyát ebben a boltban, drága Mrs. Jackson. És ingyen a magáé. Még hálás is leszek. Igen, én lennék a legboldogabb. Tudja, mit mondok én, Mrs. Jackson? A feleségem, de nem túlzás, él-hal a gyümölcskocsonyáért. De hát...
És... A hentesnél se különb a helyzet.
Belsőséget, Mrs. Jackson, ugyan már. Azt kell hinnem, hogy manapság az állatok belső részek nélkül születnek.
Ted Jackson brigádja ebédszünetet tart. Joe kifőzdéjében a nyugiban ülnek. Egyetlen hosszú, keskeny terem rögtön az utcára nyílik. Két oldalt végig boxok, mindegyikben fapad, festetlen asztal. A falon háború előtti feliratok hirdetnek sehol sem kapható ételeket. A férfiak öblös bögréből iszák a sötétbarna teát. Az asztalon elemúzsiás csomagok, plédobozok.
Azt kérdi a lányom, mi lesz, ha minden házban lesz már televízió? Megszüntetik a mozikat? Azt mondja, ha kedvük szottja a moziba menni, neki meg az udvarlójának, hát csak beülnek a nappaliba a fiú apja, anyja mellé. Hát akkor hogy fogják meg egymás kezét? Mondd meg a lányodnak, kivel is jár most? Arturral? Mondd meg neki, mindig lesznek kommunális helyek.
Csak hogy a lányom nem mindenféle helyekre akar menni, hanem moziba. Egyébként azzal az Artur fiúval végzett. Most Herbie Phillips a soros. Tudod, aki hadifogoly volt. Emlékszel?
Emlékszem.
Olyan szaladj ide, szaladj oda legényke volt a Wilson cégnél. Aztán, amikor újra hallottunk felőle, már a gyalogságnál volt. Méghozzá felderítő. Hát fura egy dolog.
Kíváncsi lennék, hogy mint felderítő megtarthatta-e a tricikliét.
Együtt voltam a fogolytáborban egy sráccal. Az meg köszönő ember volt. Nem tudom már melyik áruházban. Alsó nem itt parancsol, asszonyom. Arra tessék, ismeritek. Aztán ott volt velem együtt, és nézem, hát egy istentelen hosszú bajonetvágás virít a képén. Kíváncsi lennék, mit csinál most? Mihez is kezdhet egy ilyen gyerek? Mihez kezd, mikor hazaeresztik? Kezdjen újra boltoskodni. Nem sok kemény fickót ismertem nála. Fél napokat ült egy helyben, és csak mozgatta a nagy bütykös ujjait. Így né. Mintha folytogatna valakit.
Meddig voltál hadifogoly?
3 évig. Egy évig az ágyot nyomtam. 2 meg végig gondolkoztam.
Fura, hogy az öreg Joe minek te szappant a tejába, mikor olyan nehezen kapni.
Olyan dolgokról gondolkoztam, amikről nem is tudtam, hogy tudom őket. Csupa olyasmi zakat volt a fejemben, amihez tudtam, úgysem vagyok elég okos. És mégis építőmunkás vagyok, mondtam magamnak. Nem vagyok én filozófus, köszönöm szépen. Házas ember vagyok. A Shepherdsbushban lakok. Van 2 kölyköm. Londoni vagyok. Londoni.
Lily Jackson egyedül ebédel a szépen rendbetett konyhában. A gyerekek az iskolában esznek. Lily teát főzött, kenyeret kent magának. Kinéz a szürke kis kertre, ahol száradó ruhákat lobogtat a szél. A kerten túl a világ valamennyi háztetője.
Iszonytató hosszú volt az a 3 év. És valahányszor arra gondoltam, milyen nehezen telik. Tudtam, Tednek még lassabban múlik az idő. Tudtam, hogy nem halt meg. Tudtam már jóval azelőtt, hogy a rádió bemondta volna a nevét a hadifoglyok között. Hál' Istennek soha se kellett hazudnom, ahogy szegény Sally Peters hazudott önmagának. És tudtam, Ted is rám gondol. Az ő hangját hallottam, amikor a rádióban azokat a hülye táncdalokat énekelték. Csak hogy akkor nem éreztem butának őket. Szeretlek én. Ezt nekem Ted dalolta a rádióból. Szeretném lázasan csókolni újra a szát. Azt énekelte. Hiszen tudtam. Hogy ne tudtam volna, nincs egyedül. Ezrek és ezrek vannak fogságban. Azok is mind egyedül voltak. A Carollal és Lennel végigmentem az utcán. Ő is ott lépkedett mellettünk. Emlékeztem minden szavára, amit attól kezdve mondott, hogy megismerkedtünk abban a Hammersmith-i táncteremben. Egészen addig a napig, mikor megkérte a kezem, és nem tudtam se igent, se nemet mondani, mert mindenki bennünket bámult a parkban. És akkor mellénkült a padra egy öreg úr, És azt mondta, milyen hűvös ez az idei augusztus. És végképp nem értette, mi van ezen nevetni való. Mi meg egyre jobban nevettünk. A végén már a könnyünk is csorgott, és akkor Ted megcsókolt jó hosszan. Az öreg meg csak bámult, és egyszer csak azt mondta, ráadásul úgy látom, esni is fog.
Van itthon valaki? Kerülj be, Ergben! Tedd le a gömcsöd! Egy szál kartó ruha van rajtam. Inkább az első szobában üljünk le. Pokolj, hogy milyen meleg van ebben a konyhában.
Hát jó.
Egy percre.
Szervusz.
Szervusz.
Hetek óta nem láttalak. Billy?
Mint mindig. Ki akar pumpálni egy kis kártérítést katonáinkból? Gondoltam, ha nincs túl sok dolgod, elkísérhetnél a fő utcára. Maradt két kuponom. Veszek egy pár fekete kesztyűt.
Feketét? Minek?
Meghalt Willi nagynénje, Beril néni. Tudod, akitől az étkészletet kaptuk. Holnap temetik. És nincs semmi fekete holmim. Abban a szürke kosztümben megyek, amit egész télen hordtam.
Jaj, nem mehetek igazán. Tele vagyok varnivalóval. Egy óra múlva itt vannak a gyerekek. Vasalni is kéne.
Adja már, gyere! Vendégem vagy egy fagylaltra.
Na, most elmegyek, egész este stoppolhatok. Különben nem bánom. Legalább megleshetem Tedet. Képzett ki nem állhatja, hogyha nézem, hogy dolgozik.
Hát igen, te legalább tudod, hol keresd. Ha az én Villim beleül a teherautójába, csak a jó Isten tudja, merre jár.
De furán megy ez a fekete kesztyű a ruhádhoz.
Dugd a táskába.
Hagyd el. Divatot csinálok. Nem is volt rád, igaz?
Azért a pénzért.
Na. Hol veszük meg azt a fagylaltot?
Oda át. Nézd csak. Annál a pasasnál csoki fagylalt is van.
Csoki fagylalt fekete kesztyű.
Igaz? Szép kis színösszeállítás mondhatom.
Kettőt legyen szíves.
Messzóra körülünk, érzem magam.
Itt grasszálok az utcán, nyalom a fagyit.
Na és? Igazán nem látszol öregnek.
Így szemre egy nappal se vagy több.
Hatalmnál.
Jaj, nézd csak!
Nézd, Ted!
Hol?
Adni annak a rozzantóvó helynek a tetején.
Mi csak? Milyen szemrevaló kis romot csinálsz?
Nehogy oda nézd most, Ted! De az a helyzet, hogy egy fiatal nő integet neked! Az anyját! Nem is egy, hanem kettő!
Hát, megjöttünk volna. Montrose 49. Kedves tőled, hogy elkísértél, Lil.
Kösz a fagyit.
Add át szíves üdvözletem Ted apónak. Jövő héten átugrom valamelyik nap. Hát akkor
viszlát.
Szervusz.
Csak azt tudnám, Len, miért szórod szanaszét a könyveidet? Tedd szépen a polcra.
Ki mehetett bringázni, Mutter?
Ki mehez, de nem mond nekem, hogy Mutter.
Anyu, miért nem szereted, ha Mutternak hívunk?
Mert közönséges azért. Ha megittad a teát, segíthetnél leszedni a kötérről a tisztát.
Ilyen is, Mutter.
Ezennel véget ért Ted Jackson munkanapja. Porosan, fáradtan várja sorát a busz megállóban. Vastagbetűs újságcímek adnak hírt egy vérfagyasztó gyilkosságról, újból összeül a minisztertanács, influenzás lett egy filmsztár, 15 éve megy egy darab a West Enden, a püspök helyteleníti a férfiak és nők közös tengeri fürdőzését, az időjárás bizonyosan száraz, vagy éppen nedves lesz, senki nem nyert a kriketpályán. És egy megfáradt munkásember nagyon szeretne már otthon ülni a teája mellett.
Mondhatom, a jó öreg Alfred majd leszédült a falról, amikor meglátott titeket.
Még egy kis szaftos húst.
Jöhet. Köszönöm. Ez nem is szaftos hús. Inkább valami pástétom. Söpörzbus pástétom, nem igaz? És volt képetek fagylaltal integetni, mikor Alfred meg én úgy izzadtunk, mint a sistergő vajas pirítós.
Hogy lettél olyan, mint a pirítós?
Nem kell szó szerint venni. Hogy van Gwen?
Holnap temeti Berő nénit. Billy nagynénjét.
Remélem nem elevenen.
Nem vettem én szó szerint. Csak megkérdezte.
Imádom a vicceidet, te drágám.
Kösz.
Tessék, még egy csésze teja.
Kösz.
Neked is, Carol.
Len hol van? Bicajozik? Óvatosabb is lehetne ez a gyerek. Minap is láttam a Gold Hawk utcában, hajtott, mint az őrült, ahol a Larkin gyerekkel versenyzett. Na, megyünk moziba, vagy nem megyünk?
Itt az összes varnivaló, meg a mosalás is. Mondtam is bennek, ha elkísérem, estére marad az egész. De te átmehetnél a szerecsembe.
A szerecsembe?
Hát, ha van sörű. Vigyál meg egy-két korsóval.
Na hát, nem sok férfi hal ilyet az asszonytól. Az egyszer biztos. Sietek, szervusz. Szia, Carol.
Jó leszek.
Tudod mit? Mondd meg Lennek, megreperálom a bicikli pumpáját, ha visszajöttem.
Anyu, a lányoknak miért nincs kocsmájuk?
De Carol...
És Kerülék számára ezzel véget is ér a nap. Ágyba küldik őket. A szerecsemben viszont csak most kezdődik az este.
Jó estét, Dóra.
Jó estét, Mr. Delery. Sajna, nem adhatom tisztára 12 csomosat. Csak 10-essel keverve.
Hát jó, de most tohán bánjon azzal a 10-essel.
Jó. Jó estét, Mr. Jackson.
Jó estét, Dóra. Egy pintet abból, ami van. Jó estét, Mr. Dallery.
Jó estét, nincs csak Ted.
Az öreg Stanley már lefelé. Az mondja, a főség kell, amíg barbősöt nem csak.
Jut eszembe, új céltábla van, látta Ted?
Aha.
Meg is mértem, szerintem keskenyek egy kicsit a körök.
Aha. Szerintem is. Fura, amikor a fogolytáborban összeeszkábáltunk egy céltáblát, senki nem emlékezett a számok sorrendjére.
Az mondja, a Barton sör az egyetlen
sör. Ted, talán elmélték a köröket, nem?
Persze. Rég nem játszottunk célbadobost. Csináltunk aztán egy tivoli-szerű játékot is. Deszkából, meg egy csomó félpennisből. Rá kellett verni egy kalapáccsal, és ha jól eltrafáltuk, úgy pattogtak a félpennik, hogy csuda.
Ismerem, én is csináltam egyszer, aha, de az olyan precíz volt, hogy csak rá kellett fújni.
Még egy rundót.
Jöhet, jöhet.
Dóra, kettőt.
Igen.
Csak... rá kellett fújni a táblára, aha, és már benn is volt mind az 5 érme a 100-as lyukba.
Na, Isten, Isten, egészségünk.
Ez a jó öreg Stanley meg nem kóstolt kevert sem.
Hánykor zárnak? 9-kor?
Már, vagy miért? Attól függ, hogy betévednek-e a célba dobós fiúk. Ha nem, lesz sör bőven.
Na tessék, a végén még hajvást.
Mi bajuk van ezeknek, Dóra?
Semmi. Azt mondja az egyik, hogy egy boxoló az nem ihat. A másik szerint pedig éppen, hogy a sörben van a kalória.
Például itt vagyok én. Tessék jól megnézni. Világ életemben egy nagy sörisszat voltam is.
Jó. És attól jobban tud boxolni?
Boxolni? Életemben se boxoltam. Hadi rokkant vagyok én, kérem.
Carol és Len alszik. A konyhában, a sűrűsödő estében Lili és Ted üldögél elmélázva. Együtt és egyedül. Lili varr.
És milyen gyakran gondoltam erre is. Most rácok alszanak odafönt, Carol a babájával,
ahol a fél karúval, amelyiknek szivárog a fűrészpor a fejéből. Len ágy alatt ott állnak a katonák, meg a vaddisznó, meg az az elfuserált kacsa, amelyik a megnyomják, nyervog, mint egy macska. Úgy elképzeltem, hogy szinte láttam is. És mi ketten a konyhában ülünk, éppen úgy, mint most. Igen. És hallottam, mire gondolnak körülöttem a többiek. Ott fekszenek, tágra nyílt szemmel. Van, akinek a szája van nyitva, és horkol. De szörnyű, milyen hangosan. Álmodik.
Téged se kell maringatni, Ted.
És mindnyájan az otthonunkra gondolunk. Érzelgünk, igen. De hogy senki nem mondta a másikra, hogy érzelgős.
Leroggad a szemed, Ted.
Olyan dolgokról gondolkoztam, amikről nem is sejtettem, hogy tudom őket. És mégis nem vagyok én filozófus. Köszönöm szépen. Építő munkás vagyok. Ted Jackson, 35 éves, a Shepherd's Bushban lakok, Montrose utca 49, nős vagyok, két gyerek, a felesége, Lily.
Feküdjünk le, Ted.
Nyári éjszaka a Montrose utcában. Alszik az utca. A 49-es számú ház is csöndes. Jacksonék álmodnak.
Londoniak. Dylan Thomas hangjátékát hallották, kedves hallgatóink. Fordította Falvai Mihály. Szereplők voltak. Beszélő Gábor Miklós. Lily Jackson Csomós Mari. Ted Jackson Vajda László. Carol Szántó Ildikó. Len Kaszás Gergő. Gwen Sütz Ila. Alfred Szirtes Ádám. A többi szerepben Báró Anna, Gyarmati Anikó, Győri Ilona, Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Szabó Tünde, Vaj Ilus, Vörös Eszter, Györfi György, Harmaci József, Horváth Gyula, Inke László, Miklósi György, Raksányi Gellért, Suka Sándor, Szabó Kálmán, Verebé Iván. A felvételt Kosárszky Péter és Pap Tibor készítette. Zenéjét összeállította Kelemen László. A rendező munkatársa Sáros Pataki Zsuzsanna és Szebényi Cecília. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Varga Géza.
A hangjáték 1978-ban készült, és utoljára 1991. április 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
150 éves a Bayreuthi ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
Orlen.